Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert király vagy, hódolunk előtted. Köszönjük, hogy világosan kimondod, kijelentetted a te törvényeidet, parancsolataidat. Gyönyörködünk ezekben, Uram, köszönjük, hogy ezekben a napokban is tápláltál bennünket a te beszédeddel, és útunkat világosítottad, egyengedted a te igéd által, a te beszéded által, és ezen az estén is azért imádkozunk, hogy a te igéd legyen világosság számunkra, legyen sziklazúzó pöröly, és végezze azt a munkát, amire nekünk szükségünk van, Urunk, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Kérünk, hogy áld meg összejövetelünket, a te igédet, ima áhítatunkat, éneklésünket, legyen ez kedves előtted, és minnyájunk számára legyen építő és hasznos. Amen.
Amen.
köszöntünk szeretettel mindenkit, és azt kívánom, és azért imádkozzunk, hogy az Úr elevenítsen meg, és szólítson meg bennünket ezen az este is, vendégtestvéreinket is köszöntjük, bárhonnan jöttek. Különösképpen Máté András testvért, aki Derecskéről érkezett közénk. Köszöntjük őt szeretettel, testvérünk fogja az igét hirdetni, és majd bővebben be fog mutatkozni, és elmondja az ő életét, a megtérését és a szolgálatát. A Telek lelkipásztori találkozó van most, a Magyarország és az erdélyi lelkipásztorok találkozása. Hát délelőtt Mihályfalván együtt voltunk, és holnap és vasárnap is folytatódik ez a találkozás. Így ebből az alkalommal van itt vendégtestvérünk is, és majd ő fogja hirdetni Isten igéjét. Hát imádkozzunk ezért, és az Úr nyissa meg a szívünket, hogy megértsük az Úr akaratát. Énekeljünk egy közös éneket, amiután majd Máté András testvér olvassa az igét és hirdeti azt.
János apostol jelenésekről írott könyvéből olvassuk. János jelenésekről írott könyve 5. fejezet. És láték annak jobbkezében, aki a király székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta: ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtadék méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondanékem:
Ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És látjék a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme vala, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány előtt, mindenkinél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekelének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000, és 1000-szer 1000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, mely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, azt mondja vala, a királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Bármerre járok, elmondom, hogy büszkén viselem 2 tanítványnak is a nevét, Máténak és Andrásnak. A szüleim jónak látták azt, hogy ezzel a névvel lássanak el. Hozom a Derecskei Baptista gyülekezetnek a szeretetteljes köszöntését. Üdvözlik a testvéreket, áldást kívánnak az életükre. Mindig ránk bízzák, hogy bármerre is járunk, akár Erdélybe, amerre víz bennünket az Úr, mindig vigyük el annak a mi gyülekezetünknek a köszöntését. Így köszöntik szeretettel a testvéreket. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy egyáltalán hogyan kerülök én ide? Vagy mondhatnánk azt is, hogy mit keresek én itt, ezen a szószéken. 10 pár évvel ezelőtt, amikor ide jártunk Szatmárnémetibe piacra, meg vásárolgatni, meg mindenféle dolgot venni, akkor nem igazán gondoltam volna még azt, hogy én a Szatmárnémeti baptista gyülekezetben fogok egyszer bizonyságot tenni a hitemről. Én egy református családban nőttem, születtem, ott növekedtem fel. Lehet, hogy testvérek tudják is úgy behelyezni nagyjából, a Tarpa nevezetű községből származom. Ez Fehérgyarmat irányában, ahogy megyünk Vásárosnamény felé, ott egy 2500 fős kis község. És ott születtem, szüleim már gyermekkoromtól fogva vittek gyermekisten tiszteletre, egy nagyon komoly vallásos családban növekedtem fel, és már gyermekkorom óta hallhattam az Úr Jézusról, arról különböző történeteket tanulhattam meg, és amikor eljutottam a konfirmáció idejére, amikor le kell konfirmálni, akkor engem az a megtiszteltetés ért, hogy nem egyszer, hanem 2-szer konfirmáltam. Nem azért, mert megbuktam, hanem mert volt egy olyan időszak, amikor átállás volt ott nálunk a gyülekezetben, és mondták, hogy hát ne legyen már egy év kimaradás, így akkor legyen egy kis konfirmálás, meg legyen egy nagy konfirmálás. És akkor mi pont ebbe az időszakba estünk, és miután lekonfirmáltam, elkerültem középiskolába Máté Szalkára, ott az egyik vágyam az volt, hogy kikerüljek a családi fészekből, kikerüljek a családi fennhatóság alól, és szerettem volna mindenképpen kollégiumba kerülni. Hát ez a vágyam sikerült is, bekerültem oda a kollégiumba, és miután a szülői felügyelet egy kicsit lazábra került az életembe, hát rögtön jöttek a különböző világi kísértések, És én egy olyan típusú fiatal voltam, aki azt mondtam, hogy ha valamit csinálni kell, akkor azt csináljuk jól. Hogyha el kell menni szórakozni, akkor azt csináljuk jól. Ha inni kell a cimborákkal, akkor azt csináljuk jól. Akkor azt én csinálom a legjobban. És emiatt középiskolás koromban eljutottam odáig, hogy éjszakai kimaradásokra kerültem, elkezdtünk italozni, dohányozni, mindenféle olyan dolgot elkezdtem csinálni, ami a világban természetes. Nem tudtam én, hogy lehet másképpen is élni, hanem azt láttam, hogy mindenki ezt csinálja, és akkor csinálom én is azt, amit a többiek. És így töltöttem el a középiskolás éveimet, hogy egy nagyon komoly zülött életvitelt folytattam, ezzel nagyon sok szomorúságot, nyomorúságot okozva az én szeretteimnek, szüleimnek, meg a közelvalóknak, akik közel voltak hozzám. Középiskolában szerettem volna egy olyan életpályát választani, ahol amivel az emberek felnéznek rám, vagy legalábbis félnek tőlem, vagy tartanak tőlem. És ahogy ezt így vizsgálgattam, gondoltam, hogy na, akkor elmegyek katonának. Mert a katona pálya az egy olyan hivatás, ahol az ember egy tiszteletet vív ki magának, és az emberek valamilyen szinten felnéznek a katonákra, megbecsülik, félnek tőlük, tartanak tőlük, hát azért csak egy harcedzett férfiak, emberek, akik ott edződnek, és azt terveztem el a szívemben, hogy kimegyek a francia idegen légióba. És ahogy tervezgettem ezeket a dolgokat, ugye az érettségim megvolt, és így visszatekintve Isten még adott nekem annyi józanságot, hogy azt mondta, hogy próbáld már ki egyáltalán, hogy mi az a katonaság. És fogtam, mert tényleg mondom, ki kéne próbálni, hogy mi ez egyáltalán. Kipróbálom először a Magyar Honvédséget, hogy milyen a Magyar Honvédség. És így is tettem, felvételiztem Szentendrére, a katonatiszthelyettes képzőiskolába. Hát annyit kell tudni rólam, hogy én olyan fiatal voltam, hogy amikor az osztályfőnököm mindenkitől kérdezte, hogy ki hová akar menni tovább tanulni, vagy mit akar csinálni, akkor nem került a sor, és én mondtam, hogy én katona akarok lenni. Hát életemben nem hallottam úgy nevetni olyan hangosan az osztályfőnökömet, mint akkor. Azt mondta nekem, hogy András, te egy fél napig nem fogod bírni a honvédséget. Hát tudod, hogy mi az? Hát ott fegyelem van. Ott számon kérnek. Hát ezt képtelen vagy megcsinálni. Hát mondom, hogy meglátjuk, kipróbáljuk. Na hát elkerültem Szentendrére. Tényleg úgy is volt, hogy az első héten azt mondtam, hogy én ezt nem bírom. Én itt hagyom ezt az egészet, én ezt nem bírom. Na, végül csak rávettem magam, hát mondom, megpróbálok még egy kis időt, hát ha azért mégis megy. Na, annyira sikerült, hogy 7 évig voltam katona. Elvégeztem azt az iskolát, és utána Debrecenbe kerültem az ottani lövészdandárhoz, mint tiszthelyettes, és ott kezdtem el az én szolgálatomat, a hivatásos katonai szolgálatomat. Mellett közben megismerkedtem egy lányjal, elkezdtünk együtt járni, világi kapcsolatban, éltem a kettős életemet, hazamentem, ott is éltem, mutattam egy képet az otthoniaknak, bent éltem Debrecenbe, ott is egy másikat, ugyanúgy megmaradtak az éjszakai kimaradások, az üllés, és elérkezett egy olyan időpont az életünkben, amikor egyszer szerveztek egy evangelizációs hetet, és oda anyósomat elhívták, akkor még az anyós jelöltemet elhívták erre a hétre, és ő elment, és az első este megtért, átadta a szívét az Úrnak. És amikor hazajött, akkor mondta nekünk, hogy gyertek el, hallgassátok meg, mert ilyet még nem hallottatok. És akkor hát mondtam neki, hogy hát anyuka vagy, hát Éva néni, hát minden vasárnap a templomban vagyunk. Hát ott mindig mondják az Isten tiszteletet. Hát mi az, amit mi még nem hallottunk? Na de nem akartam megbántani, mert egy anyós jelölt azért csak jóba kell lenni. Engedelmeskedtem a hívásnak, és elmentünk erre az egyik alkalomra, és amikor vége lett az Isten tiszteletnek, akkor azt tudtam elmondani, hogy na, ilyet még tényleg nem hallottam. Még nem hallottam azt, hogy nekem azt mondta volna valaki, hogy te bűnös ember vagy, és kározatra mész, és a kározatra tartasz. De van megoldás. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a te bűneidet elvegye. És amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy hát ilyet még tényleg nem hallottam. De úgy tettem, hogy hát jó, tényleg nem hallottam még ilyet, de tovább mentem az én utamon, és nem foglalkozott annyira, hogy itt valamit változtatni kellene az életemen. A nagy változás az történt, hogy nem sokkal utána az én barátnőm is megtért, átadta ő is a szívét az Úr Jézusnak, és az egyik este elém állt, és azt mondta, hogy ő az Úr Jézust akarja követni. És az Úr Jézus neki azt mondta, hogy ez a kapcsolat, amiben mi vagyunk, ez egy bűnös kapcsolat. Ez utálatos az Úr előtt, és hogy ő azt meg akarja szakítani, ezt a kapcsolatot. Ő inkább válaszza az Urat. És nem értettem, hogy miért mondja ezt, hogy meg az akadt meg a legjobban bennem, hogy Isten neki azt mondta. Hát mondom, jó, hogy hiszek én Istenben, van Isten, de hát, hogy ez az Isten beszél is az emberekkel, megszólít embereket. Nem tudtam hova tenni ezt a helyzetet, de elfogadtam az ő döntését, és ez pont akkor történt, amikor engem elvittek egy fél évre egy ilyen békefenntartói kiküldetésre Koszovóba, és ez előtte való két nappal történt. És mielőtt indultam, mondtam anyukámnak, hogy anyukám, tudod, kaptam konfirmálásra ajándékba egy Bibliát, azt tedd már oda a táskámba, hát ha lesz egy kicsit időm ott olvasgatni a Szentírást. Hát anyukám az nagyon megrémült. Azt mondta, hogy hú, ez a fiú Bibliát visz magával, itt nagyon nagy baj van, itt valami nagy probléma van. És úgy is volt, nagy probléma volt, mert elindult egy vajudás az életembe, a szívembe. Nem tudtam hová tenni ezeket a dolgokat, és elkezdtem kutatni, elkezdtem olvasni a Szentírást. És ahogy kint voltam Koszovóban, ott az egyik este Isten rám terhelte az én bűneimet. És megmutatta azt tényleg, hogy felnyitotta a szememet, és megmutatta azt, hogy milyen bűnös, nyomorult, elveszett ember vagyok. Hogy mennyi fájdalmat, mennyi bajt okoztam az én szeretteimnek. De nem csak az én szeretteimnek, hanem magának az Úrnak is, azzal, hogy elszakítva távol éltem tőle. És ez annyira leterhelt, annyira lesújtott, hogy nem tudtam tovább ezt már hordozni. Annyira nyomtak ezek a terhek, annyira nyomott a bűnnek a terhe, és akkor volt először, hogy az Úr megszólított. És megkérdezte, hogy András, akarod-e, hogy én levegyem rólad ezt a terhet? Akarod-e, hogy ezeket a terheket én átvegyem magamra? És annyit tudtam mondani akkor este, hogy akarom, Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet. Vedd el rólam ezt a terhet, mert én nem tudok tovább így menni. Nem tudok tovább így élni. Nekem szükségem van arra, hogy részesüljek abban, hogy az én bűneimre bocsánatot kapok. És amint ezt átéltem, éreztem egy nagy változást az életemben, de nem tudtam hová tenni. Nem volt ott mellettem senki, egy lelki gondozó, hogy volt két szomatársam, de ők nem igazán lelki gondozók voltak, inkább lelki gyötrőknek lehetne nevezni. És nem tudtam hová tenni, hogy most mi is történt velem igazán. Valami változást éreztem a szívembe, valami könnyebbülést, valami nagy dolgot, de nem tudtam, hogy mi ez. És nagy vívódásaimban elkezdtem még jobban olvasni a Bibliát, és először az Úr a 32. Zsoltárral pecsételte el az én szívemben, amikor azt mondja, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, bűne elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. És tudtam azt, hogy Isten akkor este azt az igét, azt Máté Andrásnak mondja. Nekem mondta azt az Úr személyesen, hogy András, neked megvannak bocsátva a bűneid. Te egy boldog ember vagy, mert neked részed van Isten országába. A te bűneid már fent vannak a Golgotai kereszten. És akkor, amikor ezt megértettem, és elkezdtem bújni a Bibliát, és elkezdtem olvasni keresztény iratokat, vagy ilyen újságokat, és akkor beszél ott róla, hogy hát van megtérés, meg van újjászületés. Hát mondom, na most már meg végképpen vagyok kavarodva. Hát megtértem, most meg már újjá is kell születni. Hát azt hogy kell csinálni? És akkor elkezdtem olvasni az igét, és a korintusi levélben mondja, hogy a régiek elmúltak, és még újjá lett minden. És tudtam azt, hogy Isten akkor nekem azt mondta, hogy András, neked ezzel már nem kell foglalkozni. A megváltással együtt én az újjászületést is megadtam neked. Új életed van. Na hát ez történt 2014. szeptember 1-én. Ennek 2004. szeptember 1-én este, amikor átadtam a szívemet az Úr Jézusnak. Hazakerültem, sok minden dolog történt azóta, ami a legfontosabb az, hogy az a lány, aki odaállt elém akkor, abban az időben, és meghozta ezt a döntését, és engedelmeskedett az Úr Jézusnak. Rá másfél évre elmentem hozzá, mert az Úr a szívemre helyezte őt, és megkértem az ő kezét. Ő igen mondott, 2006. szeptemberében volt a mennyegzünk, és Debrecenbe költöztünk, Debrecenben éltünk 4 évig, 2010-ben kerültünk Derecskére, ahol most élünk és dolgozok. Az Úr megajándékozott bennünket 5 szép gyermekkel, 4 lányjal, 1 fiúval, és ahogy tudjuk, ahogy rajtunk áll, szolgáljuk az Urat. Hát így kerültem most én ide, meg úgy is, mert az Úr szívemre helyezte azt, hogy a mi hitünkhöz ragasszunk tudományt, és ezt a tudományt próbálom egy kicsit bővíteni a nagyváradi teológián, és oda járok ilyen látogatás nélkülire, vagy levelező szakon. Jelenleg 3. éves vagyok ott a teológián, és próbálom még jobban elmélyíteni az én tudásomat azért, hogy még jobban tudjam az Urat szolgálni. És így helyezte az Úr ezt az igét is a szívemre, amit felolvastam, mert azt látom, testvérek, hogy nagyon sokszor Istennek a népe el van csüggedve. Istennek a népe lehajtott fejjel jár ebbe a világba. És Istennek a népe nem tölti be azt a szerepet, amire Isten elhívta és kihívott bennünket ebből a világból. Mert miért lettünk elhívva, testvérek? Azért, hogy lehajtott fővel járjunk a városba, vagy lehajtott fővel jöjjünk a gyülekezetbe. Nem azért lettünk elhívva, hogy az ő hatalmas tetteit hirdessük, ahogy az imaórán is volt szó róla. Hogy tanulj legyünk ebbe a világba. Hogy hirdessük az ő csodálatos tetteit, amit megtapasztaltunk, amit átéltünk, akkor, amikor megtapasztalja egy ember a megváltás örömét, akkor, amikor örök élet reménységét adja az embernek, akkor, amikor ezt nem csak beszéljük, és nem csak a szánkkal mondjuk, hanem hisszük is. És hiszünk abban, aki elhívott bennünket, és aki megváltott bennünket. Hát nem azért vagyunk testvérek ebben a világban. És János apostol kapott egy kis, úgy szokták ezt mondani, hogy elviszik egy kis turisztikai, vagy bemutatóra, János kapott egy ilyen lehetőséget az Úrtól, hogy betekintsen Isten országába. És amit elolvastunk, ige szakaszt, János apostol, akkor, amikor ezeket a üzeneteket megkapja, akkor Pátmosz szigetén van, és ez a sziget ez nem úgy nézett ki, mint most gondoljuk, ilyen paradicsomi hely, ahol minden rendben van, hanem ez egy olyan hely volt, ami csak pusztaság volt. Az embereket azért küldték erre a szigetre, testvérek, hogy ott meghaljanak. Mert ott nem volt semmi. De hogy került János erre a szigetre? Hogy került ő oda? Azért oda akart menni? Szeretett volna egy ilyen félreeső helyre elvonulni? Nem, testvérek. Ő azért került oda, mert az Úr Jézus Krisztust hirdette, amíg eljövend. Ő úgy járt ebben a világban, mint aki tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról és az ő munkájáról. És akkor, amikor elindult az üldözés, testvérek, amikor elkezdték a keresztényeket üldözni, akkor János apostolt is elfogták, és halálra ítélték. És azt mondták, a király, a császár azt mondta, hogy mártsátok forró olajba. És amikor János belemártották a forró olajba, akkor azt írják a feljegyzések, hogy amikor kijött az olajból, még szebb volt az ábrázata, mint előtte. És azt mondta a császár, hogy hát nem tudok mit tenni ezzel a Jánossal, egyszer egy halálos ítéletet túlélt. Ez a császár még annyira becsületes volt, azt mondta, hogy ha egy halálos ítéletet túlél, akkor meg kell neki kegyelmezni. És megkegyelmezett Jánosnak, és elűzte Pátmosz szigetére, számüzetésbe. És János úgy volt Pátmosz szigetén, hogy az Úr szolgálatában volt, és azért szenvedett. Testvérek, mi miért szenvedünk sokszor? Az Úr ügyéért szenvedünk. Azért vannak szenvedéseink, mert Isten munkáját, az Úr munkáját végezzük, amivel rábízott, amit ránk bízott. Azért vannak szenvedések az életünkben. Vagy azért, mert a bűneink már annyira erőt vettek rajtunk, hogy a bűn nyomorában szenvedünk. Meg a gyarlóságaink, meg az óemberi természetünk miatt. Miért vannak a szenvedések, testvérek, hívő emberek életében? Az Úrért, mint ahogy János is itt volt Pátmosz szigetén, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy a bűnök azok nem lehet őket úgy viselni, és úgy hordani. Testvérek, nagyon sokszor hallom azt hívőktől is, hogy gyarlók vagyunk. Így van. Gyarlók vagyunk. Mert hajlamosak vagyunk mindenre. Sokszor még arra is, olyan dolgok is kitelnek tőlünk, testvérek, amit nem meg sem mernénk álmodni, vagy gondolni. Sokszor olyan dolgokat is megteszünk. De mégis lehet jönni a kegyelem királyi székéhez, és lehet megújulni az Úr Jézus Krisztus keresztjénél. Olyan jó az, testvérek, hogy nekünk nem csak egyszer kell megtérnünk. Sokszor mondják, hogy egyszer megtértem, elég volt az nekem. Nem. Meg kell térni naponként, testvérek. Jönnünk kell a kereszthez. Kérnünk kell a kegyelmet. Kérnünk kell azt, hogy töltsön be bennünket az ő drága lelkével. Hogy tudjunk úgy élni. És tudjunk úgy járni ebben a világban, hogy az örök élet reménységét hirdessük az embereknek. És azt, hogy nekünk van egy megváltónk, aki feltámadt, és elment, hogy elkészítse számunkra a helyet. Az egyik testvér mondta, és annyira megfogott, akkor azt mondta, hogy testvérek, képzeljétek el, hogy Isten 6 nap alatt megteremtette ezt az egész világ mindenséget. 6 nap alatt. És testvérek, az Úr Jézus elment, és 2000 éve készíti számunkra a helyet. Milyen hely lehet ez a mennyország? Ha Isten 6 nap alatt megteremtette az egész világ mindenséget, a mennyországot meg már 2000 éve készíti nekünk az Úr. Milyen csodálatos hely lehet az? És mi nem vágyunk oda. És mi földhöz ragadottak vagyunk. És mi inkább keressük a földi dolgainkat. És inkább nézzünk 1 nappal előre, vagy 2-vel. Hányszor hallom, testvérek, hívő emberektől, hogy gondolnunk kell a jövőre. Igen, testvér, gondolnunk kell a jövőre. A mennyei jövőre kell gondolnunk. És amikor a mennyei jövőre gondolunk, testvérek, akkor úgy tesszük a dolgainkat ezen a földön, hogy oda feltekintünk. És úgy végezzük a dolgainkat. Az egyik testvér azt mondja mindig a gyülekezetben, élj úgy, mintha holnap meghalnál, és dolgozz úgy, mintha örökké élnél. Jó mondás ez. Mert hogyha úgy élünk, mint a holnap meghalnánk, akkor tudjuk azt, hogy nem szabad elszalasztanunk egyetlen lehetőséget sem arra, hogy az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tegyünk ebbe a világba. És a munkánkat pedig, az Úr ügyében való munkánkat, minden munkát, amit ránk bíznak, azt pedig úgy tegyük, mintha örökké élnénk ezen a földön. És nagyon fontos ez, testvérek, mert a mennyország reménysége, az örök élet reménysége ott kell, hogy legyen, lebegjen folyamatosan mi előttünk. Mint egy olyan cél, amire azt mondják, hogy vannak köztes célok az életünkben, vannak olyan dolgok, amiket el kell érnünk ezen a földön, de a végső cél az a mennyország. És mi oda készülünk. És testvérek, amit mi ezen a földön gyűjtünk a mennyországba, azt fogjuk fent a mennybe megkapni maradéktalanul. Se többet, se kevesebbet. Ne gondoljuk azt, hogy a mennyben mi gyűjthetünk magunknak kincseket pluszba. Nem fogunk tudni semmit. Ha itt a földön nem gyűjtnek a hívők kincseket a mennybe, akkor bemegyünk majd a mennyországba üres zsebbel, testvérek. A hívő embernek Az a feladata, hogy ezen a földön, itt gyűjtse a kincseket a mennybe. És tudjuk nagyon jól, hogy ez a kincsgyűjtés, ez hogyan végződik. Hogyan kell végezzük a kincsek gyűjtését. Testvérek, az Úr Jézus nagyon szereti az ő gyülekezeteit. Nagyon szereti az ő népét. És nagyon nagy gondja van az ő népére. És nagyon-nagyon odafigyel az ő népére. Odafigyel a szatmárnémeti gyülekezetre, odafigyel a dereskei gyülekezetre, és mindegyik gyülekezetre, amelyik az ő nevében gyülekezik össze. És jár a gyülekezet gyertyatartói között, és figyeli, hogy a gyülekezet hogyan és miképpen éli meg az Isten dicsőítő életet. És figyelmeztet bennünket, szólít, megszólít bennünket, gyülekezeteket is, bátorít bennünket, ha arra van szükségünk. Mindig azt adja a gyülekezetnek, amire szüksége van. Mire van szüksége a szatmárnémeti gyülekezetnek? Mire van szüksége, testvérek? Nagyon jól tudjátok, hogy mire van szükségetek. Nagyon jól tudjátok. És Isten lelke is tudja, hogy mire van szüksége ennek a gyülekezetnek. És ki fogja azt jelenteni számotokra. Először az Úr Jézus a gyülekezeteknek küld üzenetet Jánoson keresztül, és amikor megkapják a gyülekezetek az üzenetet, akkor Jánost felhívják a mennybe, hogy meglássa, hogy milyen az igaz Isten tisztelet, az Isten imádat. És akkor, amikor felteszi a kérdést az angyal, hogy kicsoda méltó, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, biztos hallották már testvérek azt a mondást, hogy 7 pecsétes titok. Na hát arra mondják a 7 pecsétes titkot, én gondolom, hogy a Bibliából vették ezt a mondást. A 7 pecsétes titok az olyan, hogy az felbonthatatlan. Tehát azt nem lehet felbontani. És ez a könyv olyan volt, amit akárki nem bonthat fel, és nem vehet át. És az angyal úgy tette fel, testvérek, a kérdést, hiszem azt, hogy az angyal tudta a választ a kérdésre. De János miatt el kellett, hogy hangozzon ez a kérdés. És nagyon sok ember miatt el kell, hogy hangozzék ez a kérdés ma is a gyülekezetekbe, hogy kicsoda méltó arra, hogy felnyissa ezt a könyvet. Kicsoda méltó arra. És akkor, amikor János meghallja ezt a kérdést, és látja, hogy senki nem nyúlhat ahhoz a könyvhöz, semmi rá sem nézhet senki, akkor nagyon-nagyon elkeseredik. Na ilyen ez, testvérek, amikor egy ember meglátja azt, hogy valójában milyen. Mert amikor meglátja egy ember valójában milyen, akkor nagyon elkeseredik. Akkor azt mondja, hogy ilyen vagyok én. Amikor az embernek felnyílik a szeme, és azt mondja, hogy ilyenre vagyok én képes, ezt tudom én tenni, azokat bántom, akik engem a legjobb, akik engem szeretnek. És én ahelyett nem, hogy szeretném őket, hanem még beléjük rúgok, meg megcsípem őket a cselekedeteimmel, meg a szavaimmal. És akkor, amikor az ember meglátja ezt, testvérek, egy nagyon nagy teher kerül rá, de milyen jó az, hogy János is, amikor elkeseredett, akkor odalépett hozzá egy vén. És azt mondta neki, hogy ne félj, mert győzött a júdabeli oroszlán. És ő az, aki a Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétét. És János látott egy bárány, mint ami megöletett. Testvérek, nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lehet ebben a könyvben, amit 7 pecsét el van lepecsételve, és nem méltó hozzá senki az angyal kérdése szerint, vagy János szerint, hogy átvegye azt. És testvérek, arra kellett rájönnöm, hogy ebben a könyvben az egész világtörténelem benne van, és minden egyes bűnös cselekedet, amit az ember elkövet ebben a világban, Ádámtól, Évától kezdve, az utolsó emberig aki megszületik erre a földre, ebbe a könyvbe be van írva. És le van pecsételve. És a mindenható Isten azt mondta, hogy nem méltó erre senki, hogy átvegye ezt a könyvet, egyedül a megöletett bárány. Mert a megöletett bárány, ő elvégezte a váltságművet. Ő vette magára azt a könyvet. Ő magára vette a világ bűneit. És azt mondta az Isten, hogy ő egyedül méltó arra, hogy átvegye ezt a könyvet. És nem csak, hogy átvegye, hanem fel is bontsa ezt a könyvet. És azt a 7 pecsétet felbontsa, ami azt a könyv le van zárva. És akkor, amikor a bárány átvette ezt a könyvet, mert ő egyedül méltó rá, akkor 4 lelkes állt, és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Testvérek, van ebbe a pohárba a mi imádságainkból? Járulunk mi úgy a kegyelem királyi székéhez, hogy ne csak a plafonig vagy a mennyezetig menjen a mi imádságunk? Tudunk mi úgy közben járni, úgy imádkozni, úgy könyörögni az elveszettekért, saját magunkért, hogy az oda kerüljön azokba az aranypoharakba, és jó illatképpen ott legyen a bárány előtt. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk az életünket, testvérek, hogy milyen a mi ima életünk. Hogyan imádkozunk, könyörgünk, és nagyon sokszor mondják, de tényleg így van, testvérek, amikor lemutatunk a szószékről, akkor 3 ujjal magunk felé mutatunk. Egyen mutatunk az emberek felé. És nagyon sokszor saját magunknak is szól ez, és nagyon sokszor az Úr azon keresztül int figyelmeztet bennünket, hogy és te hogyan állsz ezzel a kérdéssel. Na hát adja az Úr, hogy legyenek a mi imádságaink jó illatképpen ezekbe a kelyhekbe, ezekbe az aranypoharakba, és ahogy az új éneket elkezdik énekelni, elmondják azt, amit egy hívő, megtért, újjászületett ember el tud mondani örömmel. És ez az új éneket minden hívő ember elmondhatja, akit a Jézus Krisztus vére megváltott. Mert azt mondja, hogy méltó vagy, hogy elvett a könyvet, és megnyisd annak pecsétét, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által. Minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. Magyarokból, a románokból, a cigányokból, az angolokból, a zsidókból, mindenhonnan. Egyedül a bárány méltó erre, hogy átvegye, és ezt az éneket minden egyes hívő ember hittel és őszinte bizalommal elénekelheti. Ez egy új ének, testvérek. Ez egy olyan ének, a megváltottaknak az éneke. Mondja az egyik testvér, beszélgettünk, hogy mondom, testvérek, én szeretnék egy új éneket énekelni. És akkor mondják, hát milyen éneket? Mondom, énekeljük el a bárány énekét. Tehát mondják, hogy ezt már a mennybe énekeljük. Hát én szeretném ott énekelni a mennybe, a báránynak. Mondják, hogy még van itt dolgod, testvér. Van itt is dolgom. Ugye, ahogy Pál apostol is mondja, hogy vágyakozom a mennybe menni, de miattatok még maradnom kell. Nagyon sok olyan testvérrel vagy hívővel beszélgetünk, akik mindig mondják, hogy ők vágynak már a mennyországba. Szeretnének a mennybe menni. Olyan jó lenne már a mennybe menni. És kezd egy idő után ez gyanússá válni, testvérek, hogy mindenki annyira vágyik a mennybe, a földön meg senki nem végzi a dolgát. És amikor megvizsgáljuk az életünket, akkor azt látjuk, hogy miért akarunk a mennybe menni. Azért, mert van egy csomó nyomorúság az életünkben, amit már nem akarunk hordani. Van keresztünk, amit fel kéne vegyünk, és vinnünk kellene, és mi azt mondjuk, hogy hát, mennybe sokkal jobb. Nem ez van ránk bízva, testvérek. Ha az van ránk bízva, hogy mi a keresztet vigyük, és úgy kövessük a mi megváltónkat, akkor nekünk azt kell tennünk, és azt kell végeznünk. És az Úr tudja azt, testvérek, hogy mikor mondja azt, hogy elég. Nem mi. Nem mi vagyunk erre hivatottak, hogy azt mondjuk, hogy elég. Hanem végezzük a mi szolgálatunkat. Olyan jó volt meghallgatni, testvérek, VK-s testvérnek a bizonyságtételét, amit itt mondott el ebbe a gyülekezetbe, amikor elbúcsúzott ettől a gyülekezettől. És engem annyira megragadott az, megfogott, amikor azt mondta, hogy hát testvérek, már úgy éreztem, hogy most már ne jöjjenek hozzám látogatóba, mert most már nem bírom. És akkor mondta, hogy de az Úr nekem azt mondta, hogy Pékás Zoltán, te rád az Úr és a testvérek igényt tarthatnak az utolsó leheletedig. És akkor azt kijelentette a testvér, hogy testvérek, amíg bírom, jöhetnek hozzám is, amit tudok, segítek, imádkozunk. Én annyira megfogott ezt, testvérek. Ez a kereszthordozás, ez az utolsó leheletünkig tart, és addig kell végezzük az Úr szolgálatát. És addig jó, hogyha van egy egészséges vágyakozás az ember szívébe, a mennyországba. Mert attól fantasztikusabb hely nincs. Mert ott lehetünk a bárányjal együtt. És láthatjuk majd Jézus Krisztus színről színre. Úgy, ahogy idáig mi nem láttuk. Csak hit szemeinkkel. De ott majd láthatjuk színről színre. És ezzel a reménységgel, ezzel az örömmel végezzük itt a szolgálatunkat, hogy egyszer azt fogja mondani az Úr, hogy vége. De ezt nem mi mondjuk meg, testvérek, hogy mikor van vége. És akkor, amikor azt mondja, hogy és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön, Péter apostolnak a leveléből hadd idézzek egy részt, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Hogy hirdessétek annak csodálatos tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez a hívő népnek a feladata ebben a világban. Ezért lettünk elhívva, testvérek. És akkor, amikor azt mondja, és látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. Testvérek, akkor, amikor egy foci meccsre összegyülekeznek az emberek, és valamikor 50-60 ezer ember, vagy akár 100 ezer ember is összejön egy nagy stadionba, és elkezdik skandálni az ő kedvenc foci csapatjuknak a nevét, vagy elkezdik őket bátorítani. Hát az olyan hangzavar, testvérek, hogy abba beleremeg a föld. Képzeljük el, amikor János apostol azt mondja, hogy meg se tudtam számlálni, hogy mennyi angyal volt ott. Nagyon sok angyal volt. Rengeteg volt. És ezek együtt elkezdték dicsőíteni a bárányt. Testvérek, abba beleremegett a mennyország. Beleremegett a mennyország. Úgy dicsőítették a bárányt. És annyian voltak. És mi is ott leszünk. Mi is ott leszünk, testvérek. És mi is fogjuk a bárányt dicsérni és dicsőíteni. És az a reménységem, hogy itt mindannyian ott leszünk. És derecskén is, akik a gyülekezetbe járnak, és akik hallják Isten beszédét, akik hallják a hívó szót, azok mindannyian ott lesznek. És együtt fogjuk az angyalokkal dicsőíteni a mi Urunkat és megváltónkat. És nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Egy szóval, testvérek, mindent. Mindent. Méltó a megöletett bárány. Méltó a megöletett bárány arra, hogy mi az egész életünket odaszálljuk neki. Hála áldozatul. Egyedül a megöletett bárány méltó erre, testvérek. Semmi más. Hogy vannak ma a világban az emberek? Méltó az én feleségem. Méltó az én férjem. Méltó az én gyermekeim. Méltó az én munkám. Méltó az én karrierem. Hogy oda szenteljem az életemet annak. Méltó, minden méltó, egyedül a megöletett bárány nem méltó. Arra, testvérek, hogy oda szenteljük neki az életünket. Hát, nagyon-nagyon fontos megvizsgálnunk a mi életünket, és megújítanunk a szövetséget, és azt mondani, testvérek, hogy egyedül a bárány méltó arra, hogy a mi életünket oda szenteljük neki, és tegyen vele, amit akar. Az egyik testvér ment a bevásárló központba, és vitte magával a gyerekét, kisgyerekét, és akkor kérdezte tőle a gyereke, hogy vásároltak, hogy apa, a mennyországban lesz bevásárló központ? Lesz ilyen, ahol most mi itt vásárolgatunk? Hát nagy fejtődést okozott ez a, annak a testvérnek, hogy most mit mondjon erre a válaszra, hogy erre a kérdésre. Gondolkozik, azt mondja neki, hogy hát, tudod, szerintem lesz. És akkor a feleség ott áll mellette, hát Zoltán, hát te hogy mondhatsz ilyet, hogy lesz bevásárló központ a mennyországba? Hát tudod, az ige jutott eszembe, kedves feleségem, amit Pál apostol mondott a korintusiaknak, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek elméje el se képzelt, olyat készített az őt szeretőknek. Hát feleségem, én el nem tudom képzelni, hogy bevásárló központ legyen a mennyországba. És azért mondtam a gyerekemnek, hogy hát lehet, hogy lesz bevásárló központ. Testvérek, de az ige úgy folytatódik, hogy de nekünk kijelentetett. Az övéinek kijelentetett. És nekünk engedi Isten néha, hogy belelássunk az ő országába. Azok által, a dolgok által, amik történnek a mi életünkbe, és amik történnek a környezetünkbe, amikor látunk embereket megtérni, látunk embereket újjászületni, látunk embereket megváltozni, ahogy Isten munkálkodik az ő életében, látjuk Istennek a csodálatos dolgait és tetteit ebben a világban. És azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten országa köztetek van, bennetek van. Ne hanyagoljuk el, testvérek, a foglalkozást Isten országával. Mert ahogy bennünk van, ahogy köztünk van, ugyanúgy majd a mennyországba is ott fogunk lenni az Úr Jézus Krisztusra, és fogunk vele találkozni. Hát adja az Úr, hogy mindannyian tudjunk oda készülni, és ezzel a várazommal lenni. Volt egy idős református lelkipásztor testvér, nem olyan régen meghívták a parlamentbe, mert Kárpátaljáról őt is elhurcolták, amikor voltak ezek a nagy üldözések, és valamilyen megemlékezés volt, és Gulácsi bácsinak hívják ezt az idős református lelkipásztor testvért. Egy negyed órát kapott a parlamentbe, testvérek. Nem arról beszélt a parlamentbe a nagy politikusainak, hogy jaj, milyen rossz volt nekünk, mennyit szenvedtünk, hanem az örök élet reménységét ragyogtatta fel a parlamentbe. És az ország vezetőinek arról beszélt, testvérek, azzal az igével kezdte a bizonyságtételét, hogy a mi országunk mennyekben van, és mi csak jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. És az eljövendőt keressük. És erről tett bizonyságot. Ott mindenki előtt. És azt mondta, hogy testvérek, nagy nyomorúság volt, nagy nehézségek voltak, de Isten csodálatosan működött, és csodálatosan váltotta meg az embereket. És egy lelki ébredés volt abban az időben. És emberek tértek meg, és változott meg az életük. És azt mondja, testvérek, ott nem volt öngyilkos, nem volt öngyilkosság, pedig olyan nyomorúságban éltünk, hogy napról napra kellett, hogy hogyan szerezzük be a kenyeret. De mégis az embereknek volt reménységük Jézus Krisztusban. Hát adja az Úr, hogy ebben a városban is minél több ember meghallja az örök életnek a reménységét, a mennyország reménységét, és adja az Úr, hogy ez a gyülekezet is, meg a derecskei gyülekezet is egy olyan eszköz, egy olyan gyertyatartó legyen az Úr kezében, amely világít és felmutat a Golgotai keresztre. Amen.